Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Értelmezzük egy kicsit az egészség szót, ahogy az benne van, a teljes egészet jelképezi, vagyis ahhoz, hogy jól legyünk, elengedhetetlen, hogy egészek legyünk, de értelmezhetjük ezt testi és lelki szinten is, hiszen a kettő szoros összefüggésben áll egymással. Életünk legfőbb feladata, hogy megtaláljuk a tökéletes arany középutat és összhangot mindenben. Témánk az egészség és az orvosi etika összhangja. Köszöntjük műsorunkban dr. Elekes Ella Mária főorvost, jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Tehát, amint felvetetted, de boncolgathatnánk így az egészség szót, tehát, hogy a szótő, az egészen rövid szótő, az az eg vagy egy, ami lehet ugye egység, egészség. És ha kiindulunk abból akár egy vallási mottóból is, hogy egy az Isten, tehát az egy, az egység, az igazság szerint ő maga az egység, az egész, és egészségben, egységben lenni azt jelenti, hogy Istenhez tartozni és jól lenni. Laikus megközelítésben ugye beszéltünk az előbbi hasonló jellegű beszélgetéseinkben, testi, lelki, szellemi és szociális egészséget foglal magába, és ezt lehet még bővíteni. Tulajdonképpen egy ideált jelölünk meg ezzel, amit szeretnénk megközelíteni emberi mi voltunkban. Tehát arról is beszéltünk, és ez itt is érvényes, hogy maga az ember egy biopszichoszociális és spirituális egység, amely a harmóniát, amit ugye minden ember, ami mindenki erre törekszik, csak is a sorolt elemek egyensúlyában nyeri el. Van a régi latin mondás, mens sana in corpore sano, tehát épp testben, épp lélek, és én ezt fordítva, ezt meg is tudnám fordítani vice versa. Gyakorlatilag ez az egyensúly vagy arány középút a túlzásoktól, a végletektől mentes életpályát feltételezi, ami legtöbbször csupán gondolat vagy vágy, mert hogy húsvér emberek vagyunk is, mert az egyensúly igencsak törékeny és labilis.
Kedves Ella, milyen jogok illetik meg a betegeket az orvosi ellátás során, és hogyan lehet biztosítani az önrendelkezésüket? Indítsuk, folytassuk a mai összhangot ezzel a kérdésünkkel.
Igen, mivel a mai témában ugye az orvosi etika is nagy szerepet fog játszani, hát ugye ehhez tartozik az is, hogy milyen jogok, illetve én hozzátenném, hogy milyen kötelezettségek, mert az éremnek mindig két oldala van, tehát milyen jogok és milyen kötelezettségek illetik a kezelt embert, beteget, pácienst. Hát itt nem vagyok én jogász, és bonyolult jogi leírásokat se szeretnék adni, de azért kipontoznám azokat a főbb dolgokat, amit az ehhez tartozó jogállás megfogalmaz. Az első ilyen a megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog. Csak egy annyit mondok hozzá, hogy ez egy bizonyos értelemben relatív. Tehát az a megfelelő szint az minden helyzetben az adott szűkebb vagy bővebb társadalmi közeg határozza meg, hogy mi az, amit megengedhet magának, vagy mi az, ami elérhető, hát gazdasági és tudományos szempontból. Úgyhogy ez igen változatos a világ különböző pontjain. A második ilyen pont lenne az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog. Na hát ez szerintem egy az emberi személyét körülvevő akármilyen dologban igaz, az, hogy maximálisan tiszteletben kell tartani az ember szabadság jogait, az ellátáshoz való jogát, és ez ilyen értelemben, ezt senki sem, akármilyen szintű az orvos ellátás, ezt senki sem kérdőjelezheti meg. Sajnos van erre elég példa, és nem kell ezért messzire menni. A harmadik ilyen fontos pont a kapcsolattartás joga, hogy az illetőt a kezelés alatt, tehát most én beszélek arról, hogy főleg egy kórházba beutalt, vagy egy valamilyen, például most mondok ilyen idősek otthonába, vagy akár más ilyen rehabilitációs központba beutalt páciensnek joga van kapcsolatot tartani a hozzá közel álló személyekkel, akiket természetesen ő határoz meg, vagy egyeseket akár ki is zárhat, és ebben nem korlátozhatják. Ugyanakkor, ha azt mondja, hogy még bizonyos személyek hozzá kell férjenek az ő adatai, akkor ezt is ő jelöli meg, de egyértelmű az, hogy ezt az illetőt nem lehet elzárni a társadalmi, szociális, családi közektől. Egy következő lenne a gyógyintézet elhagyásának joga, tehát hogyha a páciens azt mondja, hogy ő bizony nem akar a kórházba menni, hát akkor, és ennek a szakembert mégis indokoltságát látná, akkor sem tarthatja ott erőszakkal. Vannak kivételek, ezt majd elmondjuk. Ilyenkor természetesen megfelelő felvilágosítás mellett a jogi procedúra előírja, hogy ez írásban legyen rögzítve, és a páciens aláírja ezt, hogy ő bizony nem akart ebben részt venni. De hát ehhez is joga van. A tájékoztatáshoz való jog, na ez egy igen fontos dolog, volt arról szó, hogy hogy is lehet bevonni a pácienst akármilyen fajta gyógyító tevékenységben, és ilyen módon az is szóba került, hogy a páciensre, ha ráerőszakolunk bizonyos dolgokat, vagy nem tájékoztatjuk kellő módon és kellő tapintattal, akkor ez az egész dolog a visszájára sülhet el, és kudarcba fullad a legjobb, esetlegesen legjobb segíteni akarásunk is. Úgyhogy a páciensnek joga van látni az ő eredmény, ha kijelöl személyeket családból vagy máshonnan, hogy azok is lássák az ő problématikáját orvosilag felfejtve, akkor azoknak is ugye hozzá kell férni az adatokhoz, illetve fordítva, ha azt mondja, hogy más ne tudjon róla, akkor bizony más ne tudjon róla, és akkor ezeket természetesen mindig írót és írásos, tehát szóbeli magyarázatokkal ellátva, megfelelő szinten, de írót és írásos formában kell hozzájutatni, a különböző utólagos jogi perpatvarok elkerülése véget. Egy következő lenne az önrendelkezéshez és az ellátás visszautasításához való jog. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nem akar, tehát a megfelelő információ után sem, nem akar részt venni egy bizonyos procedúrában, mert ő annak nem látja értelmét, vagy egyszerűen neki saját motivációi vannak erre, joga van visszautasítani. Természetesen a szakembereknek ilyenkor több szakember is, tehát maga a szakorvos, vagy több szakorvos, vagy ilyenkor komissziót állítanak fel, amivel belevonnak bizonyos egyéb területekről, lásd, pszichológus, pszichiáter szakembert is, aki megvizsgálja azt, hogy ténylegesen tudatában van a páciens annak, hogy mi történik, vagy mi fog történni vele, vagy mi, ha nem végezi el a kezelést, akkor mi fog történni, és ha ennek tiszta tudatában ő mégis azt mondja, hogy ezt nem vállalja, akkor oké, tehát egy kétszeri jelentés és írásos nyilatkozat után ezt el kell fogadni. És az egészségügyi dokumentáció megismerésének a joga, természetesen ez a páciens életében is, és a páciens esetleges halála után is, a hozzátartozók vagy a megjelölt személyek, mert van ilyen eset is, hogy megjelöli, hogy ez az illető, vagy az a pár illető van, aki az ő dolgaiban eljárhat, azok hozzá kell jussanak, és hozzá is juthatnak. És akkor mondtam az érem másik oldalát, hogy a betegnek is vannak kötelezettségei. Tehát, hogyha ő bevállalja azt, hogy részt vesz egy egészségügyi szolgáltatás lebonyolításában, akkor köteles tiszteletbe tartani az erre vonatkozó jogszabályokat, és magáévá kell tenni az egészségügyi szolgáltató működési rendjét. Tehát ez ilyen nagyon jogilag megfogalmazott, de gyakorlatilag akkor be kell tartani azt, amit elvárnak tőle, tehát ezt mindenki értse így. Nem hogy szabad elhallgatni fontos adatokat, tájékoztatni kell a szolgáltatót mindarról, amit mások esetleg az ő életében vagy mások életében kemény befolyást jelent, vagy mások testi épségét veszélyeztetheti, esetleges fertőző betegségek, vagy kivel volt az illető személy ebben az esetben kontaktusban. És hát bizonyos foglalkozásokat akkor nem végezhet, mert ahol sok emberrel találkozik, és esetlegesen ugye fertőzés forrása lehet, akkor ugye ezeket a foglalkozásokat be kell szüntetni. Abban az esetben, ha a páciens utólagosan, tehát van joga azt mondani a procedúra közepén is, hogy kész, ettől tovább nem akarom, viszont akkor bizonyos károk, ha keletkeznek, akkor köteles ezeket kifizetni, tehát díjat fizetni. A személyes adatait hitelesen kell igazolnia, tehát aktákkal, hogy ő az a személy, tehát hogy nehogy véletlenül másnál, tehát összekeveredések történjenek, és ő is köteles tiszteletben tartani mások jogait, tehát az egészségügyi dolgozókkal, valamint betegtársaival szemben empatikusan és tisztelettudóan kell viselkedjen. Ezek közfeladatot ellátó személynek minősülnek már, mint az egészségügyi dolgozók, és hogyha velük szemben atrocitásokat követel a páciens, akkor bizony büntető jogi eljárásnak vethető alá.
Doktornő, milyen helyzetekben és körülmények között merülhet fel az önrendelkezés korlátozása vagy felülírása az orvosi ellátás során?
Igen, ez egy nagyon fontos tétel. Gyakorlatilag az előbb elbeszéltük, hogy nekik, tehát a pácienseknek szabad döntési joguk van, főleg egy cselekvőképes páciensnek, hogy kíván-e egészségügyi ellátásban részt venni, vagy nem, kivéve, és akkor itt jön két vagy három kitétel. Tehát akkor nem utasíthatja el egy cselekvőképes páciens az egészségügyi ellátást, hogyha gyakorlatilag az ő problémájával kapcsolatosan mások élete vagy testi testi épsége is veszélyeztetve lenne. Tehát egy fertőző beteg, egy TBC és egy ennél sokkal fertőző beteg, mondjuk ugye mindenki végigérte ezt az utóbbi járványhelyzetet. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy na de engem nem érdekel, mert igenis kell érdekeljen, mert még mások sok százezreknek vagy millióknak látta, ugye volt az egészsége veszélyeztetve vagy károsítva azáltal, ha bizonyos járványügyi szabályokat nem tartottunk be. Természetesen azért itt nagyon késélen táncolt a dolog, ugye rengeteg pro és kontra jelent meg, akár a közmédiában, akár a politikumban, de ez így morális kérdés is, hogy ha én beteg vagyok, akkor ez nem olyan, hogy veszed fejsze, veszed a nyele is, tehát tiszteletbe kell tartani másoknak az épségét, integritását. És akkor sem nyilatkozhat így, illetve nem veszik figyelembe a páciensnek a döntését, hogyha például egy várandós páciensről van szó, és életképes gyerek kihordásáról van szó. Tehát itt az a fontos, hogy az anyával együtt a gyereket is menteni kell, és akkor azt nem mondhatja, hogy mindegy, hagyjatok engem ott elpusztulni, mert tehát ilyenkor egy másik életnek is a képviseletét fel kell vállalni. Itt szó van azokról is, akik nem cselekvőképesek, vagy nem döntőképesek, tehát most legyen az eszméletlen páciensről, vagy beszámíthatatlan betegről, vagy kiskorú betegről, és ilyenkor mindig ugye ott van a gyám, vagy a törvényes képviselő, aki lehet szülő, nagyon közeli rokon, esetleg előzetesen a páciens által megjelölt személy, aki gyakorlatilag mellette állhat, vagy ellene szegülhet a felajánlott kezelésnek. Most abban az esetben, hogyha egy cselekvőképtelen páciensről van szó, és a felhatalmazott illetők vagy illető azt mondja, hogy nem kívánja folytatni a páciens részére a kezelést, akkor ez úgy történik, hogy ilyenkor ő ezt nyilatkozza, és az egészségügyi, ha ezt az egészségügyi szolgáltató úgy látja, hogy tehát mivel felajánlotta a kezelést, azt jelenti, hogy ennek volt oka, akkor ő el kell indítson egy jogi úton történő felülvizsgálatot, ahol gyakorlatilag az eszméletlen pácienst ő az egészségügyi szolgáltató és a jogok tehát a törvény betartását végző szervek gyakorlatilag szembe mennek ezzel a ellenzéssel, és eldöntik, hogy akkor mi az igazság. De addig is itt a lényeges az, hogy addig is viszont a páciens, aki magáról nem tud vagy tehetetlen, meg kell kapjon minden lehetséges ellátást, és hogyha utólag az derül ki, hogy igen, akkor el kell fogadni, amit a hozzátartozó döntött, akkor igen, akkor már lehet. Tehát meg kell várni a jogi hatósági döntést.
A hit és a gyógyulás milyen szerepe van a hitnek és a pozitív gondolkodásnak a gyógyulási folyamatokban?
Akár csak az előző beszélgetéseinkben kiderült az, hogy szoros összefüggés mutatkozik a mentális egészség, és nem csak a mentális egészség, a hit és a vallás között. A vallás és az orvoslás között igen szoros volt a kapcsolat mindig is. Az első kórházakat, egyházak állították, akár Európában, például Cezáreában ortodox egyház állított először fel kórházat. Az első orvosok is, gyakorlatilag papok is voltak. Hajdanában az egyházak tartottak fenn orvosi egyetemeket, az ápolók legtöbbször nővérek, apácák voltak. Tehát gyakorlatilag olyan lelki emberek egyben, akik életüket tették fel hivatásszerűen a betegek ellátására és ápolására. A 14. századtól kezdve az államok állították ki, az államok kezdték el az orvosi diplomákat, és ez egészen a 19. század közepéig nem különült el különösebben a vallás és a gyógyítás. Mai napig is, ebben az elkülönített szegregált állapotban is számos betegápoló és gondozó rend működik világszerte, akik ugye, tehát például mondom, mint a kameliánusokat, akik szinte az ilyen gyógyíthatatlan, sérülteket ellátó gyakorlatilag rend, és erre teszik fel az életük. Ugyanakkor történtek vizsgálatok nagy betegcsoportokon, főleg ugye hol szoktak ezek történni az Egyesült Államokban, ahol keresztény lakosság körében végeztek számos vizsgálatot. Több tízezer beteg és egészséges embert vontak ebbe a vizsgálatba, és az eredmények azt igazolták, hogy a lelki tényezők nagy szerepet játszanak az emberi élet minőségében és a betegség lefolyásában. A hit befolyásolja, itt konkrétan kiderül, hogy a hit befolyásolja a testet és testi működéseket is. A hitüket aktívan gyakorló embereknél stabilabb az immunrendszer és jobb a szívműködés, kiegyensúlyozottabb a vérnyomás, alacsonyabb az agyvérzések előfordulása, alacsonyabb a vérzsír szint, kevesebbszer fordulnak elő a rossz indulatú daganatos megbetegedések, mondjuk például az AIDS, tehát ez az immunhiányos betegség. Szívkoszorúért betegségek is 20%-nál kevesebb előfordulást mutattak, és kevesebb volt a halálozás, mint a kontrollcsoportban, aki ugye nem volt aktív keresztény hívő. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy létezik-e ilyen gyógyszer, vagy bármilyen több gyógyszer is, amely ilyen mértékben tudná csökkenteni a halálozás gyakoriságát. Az ilyen populáció, tehát keresztény hitét gyakorló ember, ebben a populációban nagyobb hajlam mutatkozik az egészséges életmód, életvitelre, például az, akik testmozgást gyakorolnak, igyekeznek ugye nem dohányozni, nem elhízni, és ugyanakkor a lelkiértékek ápolása, ugye ez az érem másik oldala, nagyon jelentős a betegségek megelőzésében, a betegségek leküzdésében és a kezelések eredményeinek a javításában. Az aktív hitgyakorlás, tehát itt az, hogy nem csak, hogy magába ugye ő spirituálisan kommunikál a transzcendenssel, tehát az, hogy közösségben van, eljár egy gyülekezetbe, vagy valamilyen önkéntes munkát vállal fel, a hasonlóan például beteggondozás, vagy ehhez hasonló dolgok, kifejezetten előnyösebb hatású az úgynevezett egyéni vallásosságnál. Nagyon sok ilyen önkéntes munkavállaló van, akik kórházakban, hospiszokban, vagy más altruista szervezetekben, lásd Vöröskereszt, dolgoznak, és náluk hasonló eredményeket találtak. Tehát a valódi megélt vallásosság bizonyult fontosnak. Tehát nem arról van szó, hogy itt valaki jelenti, hogy én már vallásos vagyok, vagy nem vagyok az, vagy hogy van. Tehát a lényeg az, hogy mit él meg. És ugyancsak ezek a vizsgálati eredmények igazolták, hogy a hívő embereknél magasabbak az erkölcsi értékrendek. Ugyanúgy a vallásos elkötelezettség véd a depressziótól és az öngyilkossági hajlamtól. Sajnos ez ugye a magyar társadalomnak egy rákfenéje. Találtam egy olyan statisztikát, hogy Magyarországon először 2001-ben kezdett csökkenni az öngyilkosok száma. Az ilyen családokban felnövekvő gyermekeket kevésbé veszélyezteti a drog, az alkohol, mint hasonló kortársaikat. A tapasztalat is azt mutatja, hogy az ember már csak ember, és inkább akkor fordul Istenhez, vagy a hit felé, amikor problémája támad, és akkor persze jól beijedünk, megbetegszünk, és akkor, na, akkor valahova kell folyamodni. De akkor is észrevették, hogy ha mondjuk ez a késői odafordulás van, akkor is sokkal jobb, például a műtétek utáni sebgyógyulás, a betegségből való felépülés. Könnyebben viselik el a fájdalmat, kevesebbet töltenek emiatt a kórházban, és hát ami a másik dolog, hogy az orvos könnyebben tud velük kommunikálni, hogyha nehéz dolgokat kell nekik elmondani, ha el kell azt mondani nekik, hogy súlyos betegek, vagy hogy hát nem tudunk gyakorlatilag nagy segítséget nyújtani, mert ezek az emberek másképp látják a földi életet, és ilyen módon azt is el tudják fogadni, hogy amit mindenkinek egyébként mindegy hittől és hitetlenségtől függetlenül el kell fogadni, hogy az életnek egyszer vége van, csak az, hogy a hívő embernek ez ugye a földi életről való átmenet az gyakorlatilag nem kellene okozom, vagy nem okoz akkora traumát, mint egy olyan, aki nem látja, hogy honnan jön és hova tart. Itt egy vitatott terület a magának az orvosnak a hite, vagy hogy ennek ezt közli-e a pácienssel. Ez egy megint egy nagyon kényes kérdés, ezt finoman kell megközelíteni, mert nem lehet tudni, hogy a páciens hogy mit nyilatkozik erről, vagy hogy reagál. Tehát az orvosnak semmiképp sem kell az ő saját belső dolgait ráerőszakolni a páciensre. Természetesen a steril gyógyítás és a szubjektív véleménynyilvánítás között van egy vékony választóvonal, tehát amit mondtam, itt nagy elővigyázatosságra van szükség, de ezt az orvos-beteg kapcsolatban levő bizalmi állapot, ezt azért jelzi azt, hogy mit lehet és mit nem lehet annak a páciensnek a tudására vagy a tudtára hozni. És az is van, hogyha lehet az orvos hívő ember, de ha ő úgy érzi, hogy nem hivatott és nem tud kellőképpen a lelki kérdésekben tanácsot adni, nem is muszáj ez neki, akkor ma már rendelkezésre áll a kórházi lelkész vagy a kórházi lelki segítő, nem muszáj pap személy legyen, csak felkészült személy legyen, és ez egyre több kórházban már jelen van, ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem csak a páciensről, hanem inkluzív a súlyos beteg mellett álló hozzátartozókról is szó van. És az is nagyon fontos, akár a páciens felépülését illetőleg is, hogy a páciens elgondolkozzon, hogy hogyan is jutott ebbe a helyzetbe, mert valószínű van úgy, hogy neki nincs ebben semmi, tehát teszem azt, átmentünk az úton és elütött egy autó, hát jó esetben nem a mi hibánk, jó esetben. Tehát most mondtam egy ilyen dolgot, de vannak dolgok, amikor igenis fellelhető, hogy saját magunk károsítása révén jutottunk el egy adott helyzetben, és akkor hát ebben kell bányászkodni, és ebből kell valahogy akár lelki egészség szempontjából kijutni. Na most az még nagyon fontos, hogy minden országban nő az időskorú betegek száma, akit legjobb lenne otthoni környezetben ápolni, vagy utolsó stádiumig elvezetni, tehát ez nem mindig lehetséges, és sajnos ezt a páciensek, tehát sokkal hamarabb meghalnak, már komplikációkat kapnak, és ilyenkor tehát nagyon gyorsan bekövetkezik a vég. Most meg egy annyit mondanék, hogy a hit és az egészség témaköre az egy hatalmas feladat, de óriási lehetőség is, és aki hittel gyakorolják hivatásukat, az mindennapi segítség a tevékenységüket illetőleg is, és hát reményt tudnak nyújtani a betegeik számára.
Hogyan lehet segíteni az embereket abban, hogy megerősítsék a hitüket és a pozitív hozzáállásukat, természetesen a gyógyulás érdekében?
Hát az előbbiekből tovább menve, ugyancsak van egy ilyen jó kis mondásunk, hogy a hit hegyeket mozgat, és elmondhatjuk, hogy valóban hegyeket mozgat, hat, sőt, most legyünk nagyon-nagyon extrémisták, mondjuk azt, hogy halottakat is feltámaszthat, akár ugye a Bibliában van erről egy pár példa, de az, hogy gyakorlatilag úgymond a hitünk milyen hőfokon működik, és hogy ezt hogy lehetne még fokozni, ez egy újabb kérdés. Tehát a hitet definiálni logikai és tapasztalati bizonyítást nem igénylő meggyőződésként lehet. Gyakorlatilag bízunk, vakon bízunk a látatlanban. Na ez érdekes, tehát a mai ember, aki mindent megmér, mindent bebizonyít, mindent levezet, ennek ez nagyon nehezen megy őszintén. Érdekes, de akkor ezért szoktam azt mondani, hogy és nem csak én, mert ezt így mondják, nálam már ebben jártasabbak, hogy a hit az egy ajándék. Mert a meghívást mindenki megkapja rá, hogy higgyen, és megkapja hozzá a tehetséget és a jeleket is, csak hogy mit fogad el, mihez nyit kaput, az már a saját döntésén alapszik. Tehát így vannak a hitnek is szintjei, a lehetségestől a biztosig terjedően, és ezzel kapcsolatban ugye a Bibliában is találunk utalásokat, ahol Jézus azt mondja, hogy a kicsi hitűség az, ami legátolja a képességeinket. A valóság eseményei ezekben az esetekben tudati elvárásainkat tükrözik, így például, ha valaki negatívan áll egy betegség kimeneteléhez, a gyógyulás is lelassul. Tehát ha azt mondja, hogy hát én kész, bekerültem egy gödörbe, onnan nincs kiút, akkor tényleg a test így fog reagálni rá, hogy nincs kiút. És itt akkor az a kérdés, hogy mi adhatja tehát azt a lelki bizonyosságot, ami a hitet rendíthetetlenné teszi. Mindenek előtt az a meggyőződés, hogy amit csinálunk, amiben hiszünk, az jó. Tehát a jó fogalma itt megint egy morális terület, ahol ugye a vallási útmutatások komoly szerephez jutnak, hogy mi a jó és mi a rossz, de ez nagyon egyszerűen belénk van írva a lelkiismeret által. Úgyhogy ha bárki is úgy gondolja, hogy nem tudja eldönteni, mi a jó, mi a rossz, gyakorlatilag csak hallgasson a belső hangjára, megkérdezhet másokat is, természetesen olyanokat, akik ebben életékesek, de ha a belső hangjára hallgat, és valóban őszinte akár önmagához is, akkor tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, mert belénk írott. Pontosak a közös vonások ebben a különböző jó fogalmakban, amiben oda tartozik a szeretet, az alázat és a lelki bizonyosság hangsúlyozása, ami tudati energiáinkat szabadítja fel. Tehát ez a hitnek a szerepe. Ez nagyon egyszerűen hangzik, de nagyon nehéz megvalósítani ezt. Ehhez tréningelni kell magunkat, meg kell térni a tisztaság és az őszintesség ilyen fokához, amelyik szerintem életünk végéig kitart, hogy ehhez valahogy közelítsünk.
Kedves doktornő, a következő percekben a meditáció, az imádság és a relaxáció hatása az egyén fizikai és mentális egészségére összhangjára.
Első nekifutásból így három gondolatot jegyeznék meg. Az egyik az, hogy relaxálj rendesen, és így könnyebben megy majd a meditáció. A második lenne az, hogyha Istenhez, vagy bárminek is nevezed ezt a transzcendens hatalmat, szeretnél szólni, ne habozzál és imádkozzál. Ugye az előbb beszéltünk, hogy a hitet az imádsággal lehet erősíteni. És meditálj minden nap, hogy meghalld azt, amit Isten is akar mondani neked. És akkor ezzel kapcsolatban megint történtek kutatások az elmúlt 30 évben jelentős számban, és a meditáció pszichológiai és fiziológiai hatásairól a következőket állapították meg. Tehát a meditáció nagyon hasznos például a kardiovaszkuláris betegeknél, a krónikus fájdalmak szüntetésében, a szorongás és pánik betegségben, lásd, ez a másik rákfené a nyugati társadalomnak, a szenvedélybetegségekben nagyon nehéz dolog a szenvedélybetegségből kijönni, sokkal könnyebb belecsúszni. Érdekes módon a bőrbetegségekre is jól hat, és a szubklinikai, tehát a nagyon kezdeti esetekben a depresszív tüneteket is csökkenteni tudja a meditáció. Ugyancsak a pszichológia terén észleltek pozitív hatását a meditációnak, mint amilyen az empátia fokozása, a koherencia fokozása, a stressztűrés, lásd megint a mindennap stresszről beszélünk, hogy mik érnek minket, az autonómia, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én autonóm is, és a függetlenség, ez a kettő valahogy úgy összetartozik, tehát önrendelkezésű függetlenség, az, hogy nem birka, nyáj, módra terelhető személyek vagyunk, hanem mindenkinek megvan a saját jól meghatározott egyénisége is, annak megfelelően tud is fellépni a társadalomban. Fokozza az önkontrollt, az önmegvalósítás érzését, és nő a morális érettség a meditáció pozitív hatásaként. Viselkedésünk is pozitívan tud változni, például látásélesség, na most hát itt nem gondolom, hát lehet ez látásélesség akár a szenzórium, tehát a valódi látásunkról, illetve a belső látásunkról is lehet ugyanúgy szó. Jobb a reakcióidőnk és jobb a koncentrációnk, valamint a figyelem. A vizsgálatok egyértelműen jelezték, hogy a meditáció növeli a fiziológiai, pszichológiai és transzpersonális jólétet, tehát mondtuk azt, hogy jó, akkor jólét lesz belőlem, testi-lelki pihenést, felüdülést eredményez, növekszik az együttérzési képesség, az empátia. Boldogabbnak érzik magukat a meditálók, határozottabbak és megvalósítják önmagukat.
Hogyan lehet ezeket a gyakorlatokat beépíteni a mindennapi életbe az egészség fenntartása és a gyógyulás támogatása érdekében?
Na, itt nagyon rövid leszek, mert úgy gondolom, hogy ezt végül is mindenki magának is meg kell találja az utat, hogy tud ezzel konkrétan sáfárkodni, hogy tud ezzel működni. Én annyit mondanék erről, hogy hát szállj időt Istenre, nem csak akkor, amikor baj van, hanem a mindennapokban. Tehát ez az egyik megtartó erő, és egyben tréning is, és ugyanakkor szállj időt magadra is, ne csak akkor, amikor baj van, hanem a mindennapokban. És a másik, hogy tudatos kell lenni, tanuljunk módszereket, amelyik a segítségünkre lehetnek.
Jó lenne ma még arról is beszélni, hogy milyen kötelezettségei vannak az orvosnak a betegek tájékoztatása és a beteg információk biztosítása terén.
A legelső vagy második pontnál talán beszéltünk arról, az alapvető páciensnek az alapvető jogairól, tehát ez a tájékoztatáshoz való jog, és ezt egy kicsit akkor bővebben kifejteném, tehát mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyéniesített formában, tehát az értelmi szintjének megfelelő korának, állapotának, iskolázottságának figyelembe vételével, ennek megfelelően részletes tájékoztatást kapjon az egészségi állapotát érintő kérdésekről. És az orvos részéről pedig elvárható az, hogy a tudásának a legjavádnak megfelelően adjon tájékoztatást egészen kiterjedőleg, mindenfajta túl bonyolultság kizárásával, tehát például idegen szavakat ne használjon, csak azt, amit a páciens megért, tehát hogy megadja ezt a tájékoztatást. Na most itt ugye akkor is taglaltuk, és itt is másképp kell eljárni egy cselekvőképes beteg esetében, és egy olyan esetben, amikor a páciens nem cselekvőképes, vagy nem dönthet magáról. A cselekvőképes beteg például mondhatja azt, hogy nem akarom tudni. És ez is az ő joga, hogy nem akarom tudni. Ezzel én is szembesülök elég gyakran, hogy odaültettem mellém, és akkor egy adott vizsgálati eredményt meg szeretnék mutatni, mert ráadásul képi eredmény, tehát a páciens valamit lát rajta, amiről meggyőződhet, hogy ott van valami. Tehát nem ugyanazt érti alatt, amit én, de mégis lát valamit. És sokszor akkor a páciens elmondja, hogy az az első, hogy jaj, de hát doktornő, hát én nem értek hozzá, tessék csak mondani, csinálni, amit hát én azt nem tartom elég jónak, és akkor még mondom, hogy tessék csak ide leülni mellé, mert ezt ön is megérti, és akkor ugye mutatom a képeket, és ténylegesen megérti, és akkor bele megnyugszik, hogy nem a légből kapott, teljesen megfoghatatlan dolgokról beszélek, illetve ajánlok fel valamilyen kezelési módszert, hanem ő is látja azt, hogy ez van, és akkor például a kezelés folyamán, ha többször elvégezzük azt a vizsgálatot, akkor látja, hogy milyen változás történik, ami az ő javát illeti. Azt is tudnia kell a páciensnek, hogyha olyan betegségben szenved, amit említettünk, hogy nem a bizonyos esetekben nem mondhatja vissza a kezelést, például a fertőző betegség esetében, mert ezzel veszélyezteti a mások egészségét. A műtétiek esetén a kockázati dolgokat fel kell sorolni, na most természetesen ez olyan ijesztően hat, de jogilag sem értelmezhető és nem megengedhető, és egyébként morális szempontból sem, hogy a páciens úgy menjen bele egy ilyen beavatkozásba, hogy nincs tudatában az esetleges szövődményeknek, és erről akármilyen kellemetlen, de megfelelő módon, nem túlozva, de nem is lekicsinyelve az esetleges kockázatokat, tehát ezeket közölni kell a pácienssel. Ismertetni kell azt is, hogy mi történik akkor, ha nem vállalja be a kezelést, akár egy műtétet, vagy egy más típusú kezelést, aminek ugye vannak azért kockázatai is. És hogyha a páciens megfelelően volt tájékoztatva, akkor bizony, és ez ma már itt is, környékünkön, mindenhol kötelező, törvény által büntetendő, ha ez nincs meg. Tehát a betegnek írásos beleegyezést kell adni. Tehát itt muszáj beszélni, és a szánk sokat kell járjon, mert apró betűs részek, hosszú oldalak, a páciens nem ért belőle semmit, tehát ő nem fogja 80-90%-ban biztos nem fogja elolvasni, nem érti. Tehát akkor nekünk kell ezt úgy feldolgozni, hogy neki emészthető legyen, mégis megértse a lényeget, ne riasszuk el feleslegesen, de tudja azt, hogy van kockázat, és akkor ezt tudatosan írja alá, nem egy papír, amit mindent odalögtünk, tessék alárni, mert másképp nem csináljuk meg a dolgot. Tehát ez nagyon fontos, sok időt igényel, és ezt, hát őszintén ezt nem feltétlenül az orvos. Na most ez persze a páciens is, hogy mit vállal be, vagy ki tudjon az ő betegségéről, meg hogy kivel hajlandó egyáltalán erről szóba állni, de ezt végezheti egy más egészségügyben dolgozó személy, asszisztáló személy, ápoló, asszisztens, nővér, stb., aki megfelelően ki van képezve, és aki ugyanúgy, tehát neki esetleg több ideje van erre, hogy a beteggel ezt részletesen megbeszélje. Mindig felajánljuk azt is, hogy ha valami utólagos kérdése van, azt nyugodtan tegye fel, vagy írja le, és akkor mi ezekre válaszolunk. Tehát, hogy érezze azt, hogy amit felajánlunk, az annak van értelme, és hogy annak van finalitása, tehát valamit szeretnénk, de valami jót szeretnénk neki tenni. El kell mondani a mellékhatásokat és az esetleges szövődményeket is. Hát olyan gyakorisági sorrendben, tehát nem említünk meg olyat, amit, mit tudom én, egy millióhoz jelenik meg, hanem ami gyakrabban. Hasonlóan a gyógyszerek, nem csak a műtétekről van szó, hanem a gyógyszer mellékhatásokról is esetlegesen. És pontos utasításokat kell adjunk a páciensnek, tehát ezt is nagyon gyakran írásba kell rögzíteni, mert ha nagyon bonyolult vagy nagyon sokrétű, nincs, hogy megjegyezze. Még egy átlagosnál mondjuk értelmesebb vagy okosabb ember is bele tud bonyolodni, úgyhogy ezt mindig írásban szépen rögzíteni kell, hogy kell ő azt a esetleg saját magának egy kezelést lebonyolítson. És amit említettem, a kérdezés jogát mindig meg kell hagyni, tehát a páciens, ha valamit úgy érez, hogy nem értett, akkor tudjon hozzánk fordulni. És természetesen fontos ilyen módon az ismertető segédanyagok átadása.
Milyen összhangot lehet megtalálni az egészség és az orvosi etika között?
Az orvosi etika, az ápolási etika talán 4 alapelven nyugszik. Az egyik az autonómia tiszteletének az elve, amiről beszéltünk, hogy a páciens az egy autonóm személyiség, és ezt tiszteletben kell tartani. A második ilyen elv, a nem ártani elv, ezt minden orvos, aki letett a hippokrátészi esküt, ezt maximálisan be kell tartsa. A harmadik ilyen elv lenne a jótékonyság elve, tehát gyakorlatilag jót akarunk tenni az embereknek, a pácienseknek, és a negyedik ilyen lenne az igazságosság alapelve. A beteg autonómiáját sértő ápolási gyakorlat úgy foglalkozni a beteggel, hogy nem adunk tájékoztatást, az intelligencia szintjének figyelembevétele nélkül, tehát ezt valahogy ki kell iktatni a mindennapokból. A második kérdés a nem ártani elv, tehát itt az orvosi málpraxis gyakorlatilag kérdése jön képbe, tehát a szándékos kár okozás megakadályozása az, amit ezzel el kell kerüljünk. Inkluszív ebbe tartozik az úgynevezett jószándékú hazugság, tehát nem mondhatjuk azt a páciensnek, hogy nincs semmi baj, tessék csak hazamenni, mert minden jó lesz, ha egyszer nincs jól, vagy fordítva. Az ápolásban az autonómia azt jelenti, hogy a beteg személyiségét tisztelni és kívánságát teljesíteni szeretnénk, akarjuk. Az ápolási modellek mindegyike biztosítja a beteg számára a választás szabadságát és a döntési kötelezettség nélküliséget. Az ápolónak a lehető legjobb egészségügyi ellátást kell nyújtania, és az ellátás során mérlegelnie kell a beteg szempontjából várható hasznot, előnyt és ártalmat. Azt a módszert kell választania, amely a beteg állapotának javítását szolgálja. A formális igazságosság pedig azt foglalja magába, hogy az embereket egyformán kezeljük, kivéve, ha van egy olyan fontos különbség, amely elég ritka, amely okot ad arra, hogy eltérő elbírálás alá essenek.
Kedves doktornő, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is, de ezt a témát majd még folytatnunk kell.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Elekes Ella Mária főorvos nevében is. Elköszönök az Összhang műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.